Az Úr Jézus Krisztus nevében szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Mai Isten tiszteletünk alkalmával szeretném, hogyha közösen elmélkednénk arról, hogy hogyan imádkozzunk, mit kérjünk a jó Istentől, milyen legyen a vele való kapcsolatunk. Kicsit könnyebb ez a téma, de ugyanakkor a bibliai tanácsok olyan eligazítást adnak, ha csak a legfontosabbakat is vesszük, amelyek egy kicsit a lelki életünket is, az Istennel való kapcsolatunkat, valamint az emberekhez való viszonyunkat is alapjaiban változtatja meg. Hiszen minden ajándék, minden az Istentől való, amely felülről száll alá és a világosság atyától jön, akiben nincs változás, vagy a változásnak árnyéka. Úgyhogy a Máté Evangélium a 7. fejezetéből, a hegyi beszédből olvasok fel először egy rövid szakaszt, Isten tiszteletünk alap igéjeként. Ezt mondja az Úr Jézus a 7. fejezet 7. versétől Máté Evangéliumában. Kérjetek és adatik néktek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyitatik néktek. Mert aki kér, mind kap, aki keres, talál, és a zörgetőnek ajtót nyitnak. Avagy ki az az ember közületek, aki ha az ő fia kenyeret kér tőle, követ ad néki? És ha halat kér, vajon kígyót ad néki? Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad a mennyei atyátok jókat azoknak, akik kéri tőle? Eddig olvasom. Kedves testvéreim, amint hallottuk, az üdvözítő arra bíztatta a tanítványait és a mindenkori hívőket, hogy kérjenek imádságban, bizalommal, és kapni fognak. Keressenek, és találnak. Zörgessenek. Zörgessetek. Be akarjatok jutni, és akkor ajtót nyitnak néktek, mondja Jézus. Tehát az imáink ne sematikusak legyenek, mindig ugyanúgy, saját magunk körül forogva ugyanazokat a gondolatokat mondjuk, hanem Isten tanácsainak a mentén, ahogy az életünk, a Krisztussal való közösségünk növekszik, a szeretetben, a hitben, úgy az imáink tartalma és hogyanja is emelkedik. Hiszen a Szentlélek kapcsolódik be az imáinkba. Hogyan mondta, hogy aki kér, az kap? Hogyan kérjünk? Jakab apostol levele tanít meg erre, hogy hogyan kérjünk. Hittel és bizalommal. Fel is olvasom az első fejezetből. Ha pedig valakinek közületek nincs bölcsessége, most itt konkrétan a bölcsességet említi, de bármit lehet, bármit lehet az Istentől kérni az ő akarata szerint. Ha pedig valakinek közületek nincs bölcsessége, kérje Istentől, aki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja, és megadatik néki. De hittel kérje, semmit sem kételkedvén. Tovább nem olvasom. Hogyan kérje? Hittel. Hittel és bizalommal, és ne kételkedjen abban, hogy az Isten nem adja meg. Keressetek és találtok. Mit keressen a hívő, az advent hívő mindenek előtt? Keressétek az Isten országát és az ő igazságát. És az összes szükséges dolog, ami földi életutunkon szükséges, az megadatik néktek. Nyilván a munkánkat el kell végeznünk becsülettel. Keressétek az Isten országát és az ő igazságát. Mert a mi igazságunkat nem mehetünk, a mi igaz voltunkat, vagy hogy mi akarjuk magunkat igazolni Isten előtt, ez nem fog menni. Egyedül Krisztus igazsága. Krisztus igaz jelleme, ha nekünk tulajdonítatik. Abban a ruhában, abban a jellemben állhatunk meg az Isten színe előtt. Ezért írja a Zsoltáros a 143. Zsoltárban, maga Dávid, ami a Vulgata fordításban a 142-ös volt, most már 143-asként szerepel minden Bibliában. Uram, hallgass meg könyörgésemet, figyelmezzél imádságomra, hűséged és igazságod szerint hallgass meg engem. A te igazságod szerint hallgass meg az én imámat. A te igazságod szerint. A te igaz voltod szerint. Kedves testvéreim, mikor fogunk a Jóistentől őszintén bizalommal kérni bármit is? Tegyük hozzá, hogy az ő akarata szerint. Mikor? Akkor, két esetben alapvetően, hogyha megismertük, hogy kicsoda az az Isten, akihez fordulhatunk bizalommal. Mert ha nem ismerjük, vagy nem tapasztaltuk meg az ő szeretetét, nagyságát, hatalmát, jó indulatát, gondviselését, tehát akkor nyilván, ha valaki ezt nem tapasztalta meg, akkor nem fog kérni tőle. Nyilván hozzá kell tegyük azt is, hogy akiben van alázat, felismeri a szükségét, hogy Istentől kérjen. De mi a másik eset? Kedves testvéreim, akkor fogunk az Istentől kérni bizalommal valamit, ha nem vádol a szívünk. Ha a bűnök nyomják a lelkünket, nem tudunk úgy imádkozni. Másokért se, önmagunkért se. Legfeljebb azért, hogy az Isten bocsássa meg bűneinket, az az első. Tehát két esetben, ha megismertük Isten irántunk való szeretetét, tegyük hozzá, hogy ha valamennyi alázatot kimunkált a szívünkbe, hogy felismerjük, hogy az Istenhez fordulhatunk, mert tőle jön minden ajándék. És a másik eset, hogyha nem vádol a szívünk. Kedves testvéreim, mit tegyünk, ha vádol a szívünk? Hát tartsunk bűnbánatot. Valljuk meg bűneinket. Ahogy elkövettük a bűnt, először is, atyám fiai, ne vétkezzetek. Figyelmeztet János apostol az első levelében. De ha valaki vétkezik, én teszem hozzá, mert ez az üzenetek a lényege, ne csüggedjen. Tehát az alapvető cél, hogy ne vétkezzetek. De ha valaki vétkezik, van szószólónk az atyánál, Jézus Krisztus az igaz, aki önmagát adta áldozatul, értünk. Tehát ne csüggedjünk. Forduljunk, ami megváltunk által a jó atyához. És ő biztosan megbocsátja a bűneinket. És akkor már nem vádol a szívünk. Akkor kérhetünk bizalommal, bármit. Nem emlékszünk arra a megjegyzésre, amit ugye az emberek, főleg a nem hívők, szoktak mondani, hogy imádkozzál te értem, mert a te imádot jobban meghallgatja az Isten. Miért mondják ezt? Mert nem ismerik a jó Istent, és kevésbé tudnak vele együtt járni. Mi, ha ismerjük az Istent, hát akkor legyünk közösségbe vele, és az Isten meg fogja hallgatni az imáinkat. Ezt maga Jézus is megígérte. Tehát először kérjünk bocsánatot, szabadulást a bűneinktől, gyógyulást a lelkünknek, azután kérjünk Isten akarata szerint. Azt írja az evangélium, hogy jó dolgokat, mennyivel inkább akar a ti mennyei atyátok jó dolgokat adni nektek. A Lukács evangélium a párhuzamos változatában azt írja, az evangélista, hogy mennyivel inkább akar szent lelket adni nektek. Na, mit kérjünk az Isten akarata szerint? A mi atyánk az Úr imádságában a mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Meg kell dolgoznunk érte, ez igaz. De kérnünk is kell. A büszke ember az nem kér az Istentől. Kérjük. De ne csak ezt, hanem akkor mind a hét kérést, és abban a sorrendben. Lehetne az életünket meghatározó végső célkitűzésünk, hogy szentelődjön meg az Atya neve az én és a mindannyiunk életében. Szenteltessék meg a te neved. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy? Mi az első? Szenteltessék meg a te neved. Nem az, hogy mindennapi szükségleteimet ad meg nekem, és akkor mindig csak saját magam körül forgok. Azokat tudja az Isten. Tudja a mennyei atya, hogy nektek erre szükségetek van. Ti keressétek először az Isten országát és az ő igazságát. A Krisztus igazságát, azt akarjátok magatokra ölteni, és a többit megkapjátok. Kedves testvéreim, hadd mondjam el egyszerű szavakkal, hogy a feleségemmel megtapasztaltuk, hogy az Isten napról napra gondoskodik rólunk, az elmúlt évtizedekben is gondoskodott. és nem a bűneink szerint bánt velünk, hanem az ő kegyelme, irgalmassága szerint. Konkrét tapasztalataink vannak erre vonatkozóan. Biztos, hogy ez így van nálatok is, a ti esetetekben. És akkor kérhetünk, hogy sorba, hogy legyen meg a te akaratod. Ki tudjuk mondani? Nem szeretném ezt most részletezni, hogy ne az én akaratom legyen. Ugye ez azt jelenti, hogy ha ki tudjuk mondani, hogy legyen meg a te akaratod, akkor nekem mondjak a saját akaratomról. De Uram, ne a másiké legyen meg. Ne a világ fejedelméé, ne a hatalmasoké, akik irányítják ezt a világot. Egyedül a te szent akaratod. Mert ebben tudok megnyugodni, semmi másban. Csak ebben. Mert én ismerlek. Tudom, hogy te szent vagy. Igaz vagy. Jó vagy. És végtelenül szeretsz. Engem is, minket. És én ebben megnyugszom. És Jakab apostol arra tanít, mit kérjünk? Kérjünk bölcsességet. Másodszorra. Tehát kérhetünk jó dolgokat, kérjük a szent lelket. Mindjárt erről szeretnék egy pár szót szólni, hogy miért szükséges a szent lelket kérni. Kérjünk az Istentől bölcsességet, hogy Isten akarata szerint tudjunk élni a családban, a munkahelyen, a szomszédainkkal, a rokonaink között, a nem hívő, vagy nem adventista rokonok között. Ez a mindennapi élet bölcsessége. Nincs erre recept, testvéreim. Irányelvek vannak a Bibliában. De a recept az nincs. Azt a Szentlélek tanít mindenkit az Isten igéje mentén, és a lelkismerete segítségével. Igazi. Kedves testvéreim, az Úr az ő igéje mentén, a szent lelkével mindenkit tanítani fog, hogy mikor szóljon, mit mondjon és hogyan. És hozzáteszem, mikor hallgassunk. Megkérdezem tőletek, hogy amikor Jóbot érte az a sok csapás, és ott ült a szemét dombon és vakargatta a sebeit, sport hintett magára és az ég felé, nem pontosan idézem. Eljöttek a barátai, hogy vigasztalják őt. Hát mit csináltak a barátok? Az első héten meg se szólaltak. Tudod, mit jelent? Nem jött ki hang a szájukon. Egy hétig. Ott ültek vele. Tudod miért? Mert ezt a helyzet ezt így kérte. Nem tudtak mit mondani. Annyira meg voltak rendülve. Ezt miért mondom el? Mert előfordulhat, hogy mi már akkor elmondjuk a választ az illetőnek, mikor be se fejezte a mondatot. Mi már tudjuk. Belevágunk a szavába, és válaszolunk. Jó barát, hogy egy hétig meg se szólaltak. Mi történik, amikor valakit végighallgatunk, vagy meghallgatunk? Testvéreim, a szeretetünket, tiszteletünket fejezzük ki iránta. A türelmünket. Nyilván, ha valaki nagyon hosszú lére ereszti, akkor azt nem kell hagyni. Akkor válaszoljunk. Segítsük ezt a társalgást, hogy dialógus legyen belőle, és nem monológ. Mi történik, testvéreim, hogyha valakit végighallgatunk, kifejezzük a tiszteletünket, szeretetünket iránta, akkor is, ha nem értünk vele egyet. És minél kevésbé értünk vele egyet, annál inkább legyünk türelmesek és szeretetteljesek. Mi fordítva csináljuk. Az emberi természetünk szerint minél inkább az illető más nézeteket val, ellenkezik, stb. Mi annál inkább megkeményedünk, és akkor egy vita alakul ki. Nem. Testvéreim a családban, a hittestvérek között, embertársaink között, annál nagyobb türelemre, annál nagyobb hozzáértésre van bölcsességre szükségünk, hogy mikor hallgassunk, mikor szóljunk, és mit, hogyan. Különben szóváltások oda vezetnek, hogy összeférhetetlenség alakulhat ki a családban, vagy a gyülekezetben. Testvér testvérrel összeférhetetlen, és nem fog eljönni a gyülekezetben. Ide vezethet. Ha harci álláspontra helyezkedünk, kedves testvéreim, akkor is, ha nekünk van igazunk. Tanúsítsunk alázatot, mert szükség van erre. Ehelyett gyógyítsuk egymást. Egy-egy gesztussal. Hát kérdezem én, mi bántottuk meg az Istent? Mi távolodtunk el tőle, ki az, aki békéltet? Hát az Isten békélteti meg magát, Krisztusban velünk. Akiben több szeretet van, az békéltet. Nem elvárja a másiktól, hogy ő jöjjön és kérjen bocsánatot. Nem erről van szó. Krisztus kélen általunk, béküljetek meg az Istennel. Mi Isten szolgálatát végezzük. Minden egyes esetben, amikor békéltetünk. De menjünk tovább. Gyógyítsuk egymás lelkét egy-egy gesztussal, egy-egy jó szóval, egy szükséglet betöltésével, egy önzetlen szolgálattal, amire a másiknak szüksége van. De hogyan fogjuk megtudni, hogy mire van a másiknak szüksége? Ha időt szánunk erre. Különben az imádságaink általánosak lesznek. Kélek, Uram, gyógyítsd meg a betegeket. Kit? XY-t, aki most beteg. Ellen White név szerint imádkozott azokért, akikért imádkozott. Név szerint. A belső szobában. Én ezt olvastam az életében, csak biztos ezt is ismeritek ezt a történetet. Jobbnál mit olvasunk? Mit mondott Jobb? A vaknak szeme voltam, a sántának lába. És még az ismeretlennek is, nem szó szerint idézem, a sorsát meghánytam, vetettem magamba. Hogy segítsek rajta, vagy nem? Vagy milyen helyzetben van? A vaknak szeme voltam. Mennyire tudok azonosulni vele, az ő szükségletével? Na ez a szeretett testvéreim. Tehát kérjünk az Istentől bölcsességet, és amit kérünk, azt hittel kérjük, bizalommal. Mert az Isten megígérte, hogy meghallgatja imáinkat. Arra tanít az Úr Jézus a hegyi beszédben, hogy kérjünk a jó atyánktól jó dolgokat. Egy-két hónappal ezelőtt konkrétan egy olyan dolgot kértem az Istentől, amire tényleg szükségünk volt. Kimentem és mondtam, Istenem, bocsáss meg, hogy én ilyen földi dolgokat kérek tőled. Most nem mondom meg, hogy mi az. De négy szem közt bárkinek elmondom. És annak a történetét is. Istenem, nekem, nekünk erre szükségünk van. És képzeld el, hogy megadta. Megadta, amit kérte. Azért, mert ő jó. És abszolút nem érdemeltük meg. Hozzáteszem. Abszolút. Szóba se jöhet. De megadta. És Jézus a Máté 7-ben, ugye Máté evangélium a 7. fejezetében, itt is mondott, azt mondta, hogy avagy ki az az ember közületek, aki ha az ő fia kenyeret kér, talán követ ad néki? És a halat kér, vajon kígyót ad néki? Tehát azt tapasztaljuk, hogy még a nem hívő emberek között is jó esetben azt látjuk, hogy hát a szülők gondoskodnak gyerekeikről. Szükségleteiket igyekszenek betölteni. Hozzáteszem, jó esetben. Vannak extrém példák, és egyre több. Ezekről most nem szeretnék szólni. És azt mondja az Úr Jézus, hogy azért, ha azért ti gonosz létetekre tudtok a fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább adati mennyei atyátok jókat azoknak, akik kérik tőle. Kicsit úgy nem vagyunk megdöbbenve, hogy Jézus a tanítványainak és nekünk, hívőknek azt mondja, hogy a ti gonosz létetekre. Bocsánat, ez itt nincs ellentmondásban azzal, amikor Jézus az utolsó vacsorán azt mondta, hogy nem nevezlek titeket többé szolgáknak. Mert a szolga nem tudja, hogy mit cselekszik az ő ura. Barátaimnak hívlak titeket. Mert mindent tudtul adta, amit az atyámtól hallotta. Nektek. Hogy lehet, hogy itt jó, hogy ezt természetesen nem csak a tanítványainak mondta, de az őt hallgatóknak mondta. A tanítványok ültek legközelebb hozzá a hegyi beszédkor. Tanítványainak is mondta, de szélesebb körben is. Ha ti gonosz létetekre tudtok a fiaitoknak jó ajándékokat adni. Miért mondta ezt? Kedves testvéreim, nincs ellentmondásban a kettő egymással. Mert az emberi természetünk szerint a szívünk igenis gonosz. A bűn következtében, és mindenkinek, mindannyiunknak szükségünk van az újjászületésre. Szentlélek által való újjászületésre. És hogyha a Szentlélek jelenléte tartósan nem tartózkodik a szívünkben, hanem helyette bűnök tartózkodnak a szívünkben, Ha bűnöket követünk el, akkor igaza volt az Úr Jézusnak? Igen. De ennek ellenére, hogy ti bár gonoszak vagytok, tudtok jó ajándékokat adni a gyermekeiteknek, ennek ellenére szeret minket az Isten és barátainak nevez. Hát ez a nagy dolog, hogy barátainak fogad. Aurelius Augustinus, másik ismertebb nevén Szent Ágoston, a 4.-5. század közepén halt meg 450-ben, a nyugati egyház, középkori egyháznak a kimagasló egyházatyája és szentje, nem azért szent, mert az egyház szenti avatta, hanem tényleg az élet szentség magaslatára jutott. Ő azt mondja, hogy igaz, hogy az Úr Jézus őt is, mint a hívőket, többeket barátainak mond. És azt mondja, hogy engem is azt mondja, én is Jézus barátja vagyok, engem is annak mond, de én nem mondom magamat Jézus barátján. Én szolga vagyok. Én csak az Isten szolgája vagyok. Nehogy azzal tetszelegjünk, közben nagy bűnöket követünk el, hogy mi Isten barátai vagyunk. Micsoda alázat mutatkozott meg ennek a egykor élt Hippó püspökének az életében. Ez csak egy zárójel volt, amit megnyitotta a számotokra. A világ szeretete hatját szívünket, ne áltassuk magunkat Jézus barátságával. Csak hogyha a Krisztus lakik a szívünkben, hitáltal és Szentlélek által, és folyamatosan teremjük a lélek gyümölcsét, a lélek gyümölcse szeretet, akkor igen, elmondhatjuk. Kérjünk tehát jó dolgokat mások számára is. Imádkozzunk egymásért, hogy meggyógyuljunk. Igen, sokat jelent az igaz, buzgó könyörgése, olvassuk Jakab apostolnak. Ne csak önmagunkért, másokért. És imádkozzunk különösen a Szentlélekért. Vajon miért? Mert itt, amint mondtam, Lukács evangélium a 11. fejezetében, a Mátéval párhuzamos helyen, szívesen ad a mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik kérik tőle. Mennyivel inkább ad szent lelket azoknak, akik kérik tőle. Kedves testvéreim, azért imádkozzunk szent lélekért. Egyébként hadd mondjam, hogy nem általános adventista gyülekezetekben, a mennyei atyától, vagy Krisztustól, vagy az atyától Jézus nevében szent lelket kérni. Bocsánat, hogy ezt mondom, nem általános. Miért nem? De a profitaság lelke azt írja, hogy erre van a legnagyobb szükségünk. Miért nem? És tudjátok, hogy miért fontos? Mert a Szentlélekkel együtt Isten minden ajándékát megkapjuk. Azt is, amit most mi el sem tudunk képzelni. A Szentlélek új indítékokat ad a szívünkbe. Új motivációt. Új terveket. Új tiszta nemes érzéseket. Jézus Krisztus jellemvonásait ülteti el a lelkünkben. Krisztus életét közli velünk. Ezt jelenti az János evangéliumában, hogy ha valaki megtartja az én tanításomat, vagy parancsolataimat, én is szeretem őt, és annak kijelentem magam. Következő versben, én is szeretem őt, atyám is szeretni fogja, hozzámegyünk és benne lakozunk. Ha valakinek úgy tetszik, hogy az előszobába szeretné leélni az életét, hát lehet. Akkor az előszobában marad. De van ebédlő, ahova be akar hívni az Úr Jézus. Vele való közösségben, a legbensőségesebb viszonyban. Hát a templomnak volt pitvara, udvara. Volt a belső, ahova csak a papok mentek be. És volt a szentek szentje, ahova csak a főpap mehetett be egy évben egyszer. Mi hol szeretnénk tartózkodni? Hogy szeretnénk, hogy a mi életünk hol zajoljon? Az előszobába éljük le az életünket, hogy Isten minket is szeret. Vagy szeretnénk beljebb jutni Isten jelenlétébe. Hát a Szentlélek által lehetséges ez csak, másképp nem. Csak ha a Szentlélek bennünk lakozik, ha a Szentlélektől újjászületünk. Hogyha a Szentlélek szerint járunk és végezzük a munkánkat, Isten igének tanácsa mentén. Nem attól elszakadva, mert vannak, akik azt mondják, őket a Szentlélek vezeti. És közben nagy bűnöket követnek el. Nem. Az Isten igéje és a Szentlélek egymással soha nincs ellentétben. Mindenkor összhangban van. Kedves testvéreim! Miért kérjük a Szent Lelket? Mert a Szentlélek vágyakozást fog ébreszteni a szívünkben. Szomjat! Aki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék! Ha nem szomjazok. Hát azért nem szomjazok, mert az Istennel nem vagyok közösségben. Mit ír a prófétaság lelke? Valaki minél inkább eltávolodik az Istentől, annál kevésbé érzi azt, hogy neki szüksége van az Istenre. És az Isten szerinti dolgokra, és arra, hogy eljön a gyülekezetbe. Nem leli kedvét. Az az emberi szív, amelyik a bűn uralma alatt van, nem leli kedvét az Isten dolgaiban. És szeretnék most a prófétaság lelkétől idézni. Pontosan nem tudom megmondani, hogy milyen számból van ez, tehát melyik részből, de a következőt írja. Ahhoz, hogy Isten elfogadhassa szolgálatunkat, újjá kell születnünk. Természetes hajlamaink ellentétesek Isten lelkével, le kell azokat vetnünk, mert ezért mondta Jézus, hogy ti gonosz létetekre tudtok jó ajándékokat adni. Ugye? Természetes hajlamaink ellentétesek Isten lelkével. Le kell azokat vetnünk. Új férfiakká és nőkékkel válnunk Jézus Krisztusban. Régi életünket új élettel kell felváltani, olyan élettel, amely tele van szeretettel, bizalommal és készséges engedelmességgel. Gondolod, hogy egy ilyen változás nem szükséges ahhoz, hogy belépj Isten országába? Figyeld meg a mennyei felség szavait. Szükség néktek, újonnan születnetek. Most kihagyok egy részt. Munkánk eredménytelen lesz, földi tervekkel kezdünk foglalkozni, idegen tűz, Istennel szembeni tiszteletlenség ez az áldozatunk, ha Szentlélek nincs velünk. Életünk szentségtelen és boldogtalan lesz, nyugtalansággal és bajjal telik meg. A szív megváltozása, melyet az újjászületés jelenít meg, csak a Szentlélek hathatós munkájának eredménye lehet. Egyedül ő tud megtisztítani minket minden tisztátalanságtól. Ha megengedjük, hogy megolvassa és átalakítsa szívünket, akkor felismerjük Isten országának jellegét, és rájövünk, hogy szükséges megváltoznunk ahhoz, hogy ebbe az országba beléphessünk. Kedves testvéreim, enélkül fel se ismerjük, hogy milyen állapotban vagyunk. A büszkeség és önszeretet ellenáll Isten lelkének. A lélek minden természetes hajlama elzárkózik attól a változástól, hogy az önteltségből és a büszkeségből Krisztus szelítsége és szerénysége legyen. Minden hajlamunk bennünk ellenkezik Isten lelkében. Ezért szükséges nekünk újra születni. Felülről Szentlélek által. Egy új élet jöjjön a lelkünkbe végbe. Na ez az isteni élet. Ez a szeretet, amiről Krisztus beszélt, amit bemutatott. Na ez jelenti hívőnek lenni, ha így tudunk élni. Ezért tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újíts meg bennem. Imádkozta Dávid az 51. Zsoltárban. De menjünk csak tovább. Nézzük a Gondolatok a hegyi beszédben című könyvből. Ebből is szeretnék idézni. 31.-32. oldalról. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők megelégítetnek ebből a fejezetből. Ahogy táplálékra van szükségünk, hogy fenntartsuk testi erőnket, úgy van szükségünk Krisztusra, a mennyből alászállt kenyérre, hogy életben tartsuk és tápláljuk lelki életünket, valamint, hogy erőt adjon a jó cselekedetek gyakorlásához. Testünk folyamatosan kapja a táplálékot, ami fönntartja az életet és az erőnlétet. A léleknek is szüntelen közösségbe kell lennie Jézussal, alá kell vetnie magát, teljesen rá kell hagyatkoznia. A léleknek is szüntelen közösségbe kell lenni Jézussal. Alá kell vetnie magát, teljesen rá kell hagyatkozni. Enélkül hívő életről nem beszélhetünk. Ahogy a fáradt vándor a sivatagban a forrást keresi, és megtalálva égő szomját oltja vele, a keresztény úgy szomjazza, majd elnyeri az élet tiszta vizét, melynek forrása Jézus Krisztus. Minél többet tudunk Istenről, annál magasztosabb fogalmunk lesz jelleméről, és annál forróbb lesz a vágyunk, hogy az ő képmását tükrözzük. Amikor lelkünk vágyakozik Isten után, amikor sóvárgó szívvel tudjuk elmondani, csak Istenben nyugodjál meg lelkem, mert tőlem a reménységem, akkor az isteni egyesül az emberivel. A Szentlélek arra késztet, hogy sóvárogjunk, hogy vágyakozzunk, itt áll a forrás vizéből. Kívánod, hogy újra így áll, hogy felüdüljél. Akarsz Krisztussal közösségben lenni. És ilyenkor az isteni egyesül az emberivel. Az isteni természet egyesül az emberi természettel. A Krisztus isteni természete, a mi romlott emberi természetünket, és azt megnemesíti és fölemeli, különösen a szívünket, most a hit által a szívünket, az újjáteremtéskor, pedig az Isten egy romlatlan testet is fog adni majd a hívőknek. Ha hiányérzet van a lelkünkben, ha szentségre éhezünk, ha szentségre szomjazunk, ez annak bizonyítéka, hogy Krisztus munkálkodik szívünkben azzal a céllal, hogy őt keressük, és a Szentlélek adományozása által elvégezze értünk, amit lehetetlen megtennünk magunkért. De csak ha szentségre éhezünk és szomjazunk, akkor az Isten elvégzi azt, amit mi magunkért nem tudunk elvégezni. Mi magunkat nem tudjuk megmenteni, nem tudunk kiemelkedni a bűnből, a saját erőnkből. Isten parancsolatait a saját erőnkből kizárólag nem tudjuk megtartani. De az Isten elvégzi ezt. Erőt ad, ha kérjük, és ha ráhagyatkozunk. De hogy nehogy az önzésnél maradjunk, csak saját magunkról legyen szó, tovább olvasom ezt a részt. Amint a Szentlélek feltárja előtted az igazságot, a legértékesebb tapasztalatokat fogod kincsként gyűjteni. Egyúttal felébred benned a vágy, hogy másoknak is szólj azokról a vigasztaló témákról, amelyeket az Úr elédet tárt. Amikor emberekkel érintkezel Krisztus jellemét vagy munkáját érintő friss gondolatokat közölsz velük Krisztusról. Friss gondolatokat. Olyanokat, amilyen a másikra szüksége van. Nem amit 50 évvel, bocsánat, 10 évvel, 5 évvel, 2-3 évvel ezelőtt tanultál, olyan is van, hogy ót és újat hoz elő az ember. De friss gondolatot, amire a másiknak szüksége van. A Szentlélek eszedbe juttatja. Szánakozó szeretetének újabb kijelentéseiben részesülsz, hogy közöld az őt szeretőkkel, de azokkal is, akik nem ismerik őt. A szív, amely megízlelte Krisztus szeretetét, egyre csak többet és többet akar inni belőle. Kedves testvéreim, az élet szentségre vágyakozunk. Én arra vágyakozom, hogy hittestvéreimmel együtt járjunk ezen az úton. Ne csak egy átlag hívők legyünk. Tovább megyek. A Szent Lelket kérjük, mert a vele való közösségben lépésről lépésre megkapunk mindent, amire szükségünk van a megszentelődésünkhöz, és minden mást is. Kedves testvéreim, viszont azt is megértjük, hogy ez az ajándék, a Krisztussal, a Szentlélek általi közösség ajándéka, és erről már beszéltem, csak a halál, az énünk, az egónk halálán keresztül valósulhat meg. Vajon miért írja a presbiterről az új szövetség, hogy ne legyen akaratos? Gyerekeit, meg vagy hogy nevelés, hát ne legyen akaratos. Meghalt önmaga számára, ő számára az Isten akarata legfontosabb. Nem az énje dominál, és nem magyarázza meg. De ez nem csak a presbiterre vonatkozik, az, aki Krisztusnak átadta magát, annak látszik a szelítség, a tanúságtétele, az egyszerű szavain, vagy bölcsebb szavain keresztül, hogy az Isten jelen van, és főleg a tetteim át. Második lépésben adjuk át magunkat Krisztus uralma alá. Tehát az önzésünk halálá átvezet az Isten életébe az út. Második lépésként adjuk akaratunkat Krisztus uralma alá, sőt kérjünk segítséget a nap minden órájában, hogy meg tudjunk halni önző vágyainknak, az önzésünket kiszolgáló akaratunknak. Meg tudjunk halni az önzésünket kiszolgáló akaratunknak. Azok az édesanyák, akik a családjukat, nagy családot kell ellássanak, azok tudják ez mit jelent. Hogy nem a ketteléseiknek élnek. Azok tudják. De nézzük a figyelmeztetést is. Ezt már egyszer felolvastam a Krisztushoz vezető lépésekből. Kedves testvéreim, természetesen ez nekem is szól. Minden egyes a dolog, amit elhangzik, ez nekem is szól. És elsősorban nekem szól. Mert ez így hiteles. Másképp nem lenne hiteles. 33. oldalról, a Bűnbánat című fejezetből, Egyetlen hibás jellemvonás, egyetlen kitartóan melengetett bűnös kívánság hatástalanítja az evangélium minden hatalmát. Amit úgy ápolgatsz, vagy ápolgatok a lelkembe. Isten őriz, ne legyen ez. Minden egyes bűnös élvezet megerősíti a lelket az Istentől való elidegenedésben. Most csak ennyit olvasok innen. És a gondolatok a hegyi beszédről, című könyvből még néhányat felolvasok. 127. oldalról. A keresztény élet harc és menetelés. A győzelmet azonban mégsem emberi erővel érhetjük el. Figyeled? A harc mezeje az emberi szív birodalma. A legsúlyosabb küzdelem, amelyet ember valaha is megharcolt. A csata, amelyet meg kell vívnunk. Az énünk átadása Isten akaratának. Szívünk átengedése a szeretet uralkodása számára. Ezért szeretek a lényegről beszélni. Nekem is erre van szükségem. Én a lényegről szeretek beszélni. Ami a dolgoknak a feje, amitől minden működik, amitől az Isten áldása jön. Tovább így olvasom. A régi bűnös természet, amely vér és test akaratából született, nem örökölhet Isten országát. Az örökölt hajlamokat, rossz szokásainkat mind fel kell adnunk. Aki eltökélte, hogy bejut ebbe a lelki országba, az meglátja majd, hogy újjá nem született természetének minden hajlama, indulatai és szenvedélyei felsorakoznak ellene a sötétség országa seregének támogatására. Az önzés és büszkeség bárminek ellenáll, ami azt bizonyítaná, hogy ezek bűnös vonások. Ismerjük azt a helyzetet, hogy ameddig valaki nem volt hívő, hát éppen úgy, ahogy mentek a dolgai. De amikor elhatározta, hogy ő Krisztusnak adja magát, akkor mintha minden összeesküdött volna ellene. Minden. Még saját magában is. És főként itt erről van szó, saját magunkról. De azt mondja, azt írja a profitaság lelke, hogy ez az a harc, amit meg kell vívnunk. Önmagunkban nem tudjuk legyőzni a hatalmas ellenséget, amely bilincsben tart minket. Egyedül képtelenek vagyunk leküzdeni az uralomra törő gonosz kívánságokat. Csak Isten adhatja meg nekünk a győzelmet. Az Úr azt kívánja tőlünk, hogy uralkodjunk énünk, akaratunk és cselekedeteink fölött. Ám de Isten nem munkálkodhat bennünk hozzájárulásunk és együttműködésünk nélkül. Isten szent lelke az embereknek adott képességekben és tulajdonságokon keresztül dolgozik értünk. Erőfeszítéseinknek csak Istennel együtt munkálkodva van értelmük. Nem lehet kivívni a győzelmet komoly ima és minden egyes lépésnél való megalázkodás nélkül. Akaratunkat nem kényszeríteni kell, hogy együttműködjék Isten eszközökkel, hanem önként kell behódolnunk. Nekünk kell akaratunkat Isten oldalára állítanunk. Magunktól nem tudjuk Isten akaratának alávetni céljainkat, kívánságainkat, hajlamainkat. De ha készek vagyunk rá, hogy ő készségessé tegyen, akkor elvégzi értünk ezt a lelki munkát. És akkor itt már ezt nem olvasom fel. Még azt írja ez a könyv, hogy sokan vágyakoznak, tetszik nekik Isten szépsége, esetleg a menny dicsősége. Valami fogalmuk van, hallottak róla, de nem teszik meg ezeket az erőfeszítéseket. De az őző élvezetek, a világ szeretete, a büszkeség, akár egy is ezek közül. A megszenteletlen nagyravágyás válaszfalat emel az emberek és megváltójuk között. Akaratukról, szeretetük vagy célkitűzőség tárgyairól való lemondás olyan áldozatot jelent számukra, amely miatt haboznak, ingadoznak, majd vissza is fordulnak. Egyedüli reményünk a győzelemre, ha Isten akaratával egyesítjük akaratunkat, és óráról órára, napról napra ővele együttműködve erre törekszünk. Nem is olvasom tovább, de ajánlom mindenkinek ezt a Gondolatok egyik beszédő című könyvet. Óráról órára imádkozzunk és rendeljük alá az akaratunkat, Isten akaratának. Lassan a végéhez közeledünk, most már egy csomó ige helyet nem fogok felolvasni még, vagy azt a néhányat, amit írtam. Hogyan imádkozzunk? Tehát kérjünk bölcsességet Istentől, hogy az Isten neve megszentelődjön, hogy kérjünk szent lelket, elmondtam, hogy miért szükséges ez. Hálaadással kérjünk, Pál apostol, majdnem minden levelét hálaadással kezdik. Nem azért, hogy tetszelegjen a gyülekezeteknek, hogy mond valami szépet, és akkor behizelni magát. Nem erről van szó, hanem felismeri a neki adott kegyelmek által, hogy mit kapott a gyülekezet. És abban őket megerősíti, és hálát ad az Istennek. Azzal, hogy hálát ad az Istennek, és leírja nekik, ezzel megerősíti bennük ezeket a kegyelmeket. És az Isten igéje is arra tanít, hogy háladással imádkozzunk. Talán ezt még felolvasom a Kolossai levél első fejezetéből, hogy hogyan imádkozzunk, mindig hálaadással kezdjük. Még a korintusi gyülekezet is, amelyek között azért nagy bűnök is előfordultak, még a Pál apostol ott is elismeri, hogy mi az, amit az Isten elvégzett a gyülekezeti tagok szívében. Nyilván mindenki nem vállalt közösséget ott azzal a bűnnel. És akkor, kedves testvéreim, a könyörgésben legyetek álhatatosak. Lehetne ezt a negyedik lépésként mondani, hogy hogyan imádkozzunk álhatatosan, kitartóan, ugyanabban a dologban, ugyanazért álhatatosan imádkozzunk. És nem csak egyedül, hanem közösségben is. Ketten, hárman, négyen, többen imádkozzunk. Imádkozzunk végül nem csak egymásért, és ez a befejezés, hanem imádkozzunk azokért, akik hivatásszerűen arra vállalkoztak, hogy az evangéliumot hirdessék. És az utolsó kegyelmi üzenetet elvigyék ennek a világnak. Azokért különösen imádkozzunk, megmondom, hogy miért, hogy megszentelődjenek. Hogy a lelkészeink, az evangélium hirdetőink megszentelődjenek. Mert akkor vonzani fogják Krisztushoz a jelenlétükkel az embereket. De nem közömbös az sem, hogy olyan gyülekezetté váljunk, és ezért imádkozzunk, hogy azok az emberek, akik megszólítottak, akiket Krisztus megérintett, azok otthonra találjanak a gyülekezetbe. Ha valaki ide bejön, vagy belép a te családodba, vagy veled megismerkedik a munkahelyen, vagy az utcán, a szomszédban, olyan embernek ismerjen, aki azt mondja, hogy igen, én szeretnék ilyen lenni, ilyen emberek kezé szeretnék tartozni. Legyen befogadó, szeretetteljes a gyülekezet. Ezért is imádkozzunk. Kedves testvéreim, szívből kívánom, hogy az elhangzott ige és tanácsok, bizonságtételekből megnyissák a lelkünket, és egy igazi mély vágyakozást ébresztenek szívünkben Krisztus és az ő élete iránt. Adja az Isten, hogy így legyen. Amen.